Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában péntekenként könyvet, irodalmat szoktunk ajánlani. Most is valami ilyesmire vállalkozunk, több is ennél a mai vállalás. Vendégem Szűcs Zoltán, aki drámaíróként van szerencsém bemutatni, de azt hiszem, hogy az ő története hosszabb annál, mint hogy egy színházi alkotót tisztelhessünk benne. A Függésben című darabja külön díjat kapott a Gyermek és Ifjúsági Színházak Biennáléján. Ez a cím is nagyon sok mindent elmond arról, hogy honnan indult, és miért is ír Szűcs Zoltán, de arra kérem, hogy ő maga mesélje el.
Nem olyan régóta írok színdarabokat, egyáltalán nem olyan régóta írok akármit is, így 5 vagy 6 éve kezdtem ezt. Nekem az elég zűrös gyerekkoromból belement egy ilyen önpusztító életbe a történetem. Tehát igazából arról szól, hogy nagyon sokáig én a kaposvári színházban dolgoztam például 10 évet. Nagyon sokáig önpusztító életet éltem, alkohol, drogok, én politoxikomán vagyok, tehát azt jelenti, hogy igazából mindent használtam, ami a kezembe került. Amire kifutott egy az utolsó 3-4 év már egy ilyen nagyon borzasztó állapotokban voltam. Hát ilyen reménytelen függő voltam, tehát azt gondoltam, hogy ennek már úgyis vége lesz. Az orvosok is azt mondták, hogy ha 6 hónapon vissza, ám a kórházi kezelések voltak, idegosztály, zárt osztály, nagyon szörnyű állapotok voltak ebben, és akkor valahogy a Jóisten kegyelméből eljutottam egy ilyen 12 lépéses terápiába Szigetvárra, ahol kihozanottam, és hát 7 éve tiszta vagyok. És a darabokat 5 éve kezdtem el írni. Igazából egy régi színházas barátnőmnek a hatására, aki azt mondta, hogy hát ez, mert persze rengeteget beszélgettünk színházról, amiket mondasz, hogy ezeket így le kéne írni, akkor meg így elvesznek. És akkor mondtam, hogy hát jó, miért ne? És akkor leültem, az első darabom az a Lipótmező lovagja, és azt vettem észre, hogy ez egy csoda jó terápia. Hát egy csomó, van rengeteg dolog, ami megfejlődetlen dolog, vagy kérdések, amiket föl sem mertem tenni magamban, így a darabok ezeket így felhozzák. Vagy a szereplők mondják ki, időnként azért megvisz a tudatalattim. De hogy ez egy működő valami, és mikor megírtam az első darabot, akkor mint olyan volt az egész, hogy én gát szakadt volna át egész. Egy szerintem jobban megfogalmazni. Szinte hónapok alatt írtam egy függő trilógiát, ami ugyan az alkohol, drogról szól, de amikor ezek így kifújtak belőlem, rájöttem, hogy rengeteg olyan téma vagy kérdés van, amit azért meg kéne fejtenem magamban is. És elkezdtem más témájú darabokat írni, életrajzi darabot a Szofonizó Angliszóláról, akinek egy gyerekkori vasútnál olvastam először, vagy írtam egy angyal trilógiát, egyre jobban fordultam a spirituális témák felé. Igen, azt gondolom, hogy a legjobban, ami meghatároz engem, az, hogy szenvedélybeteg vagyok, és hogy minden nap tisztának kell maradnom. És az írás ez nekem segítség ebben.
Az Értsünk Szót adásának volt már néhány hasonló helyzetben lévő vendége, Csekhe Péter, a maszol.ro főszerkesztője most, de ő is szenvedélybetegként élt éveken át, és beszélt nekünk arról, hogy hogyan lett egy szenvedélybetegből szenvedélyes újságíró és szerkesztő. Kubiszin Viktor önéletrajzi írásairól szintén beszélgettünk itt. Gombola András sportoló, ő nem író, de ő is könyvet írt erről a kálváriáról, amit megélt, erről a pokolról, ő így fogalmazott. És ahogy ezeket a könyveket egymás mellé raktam, meg cikkeket erre a beszélgetésre készülve, gondolkoztam azon, hogy mitől függ az, hogy valaki milyen formát választ, hogy írja ki magából, hogyan talál kapaszkodót az alkotásban. Hogy miért pont színház, vagy miért pont dráma esetedben?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az alapja az egésznek szerintem az, hogy a függő az mindig függő marad. Tehát, hogy akiket így felsoroltál, például a Kubiszin Viktort ismerem is személyesen, nagyon jóba is vagyunk, volt közös produkcióban is együtt, amit a Melville Kansasnél fönn voltunk így beszélgetni. Tehát azt mondom, hogy a függő mindig függő marad, ami azt jelenti, hogy ha kisebbük az alkoholból, a drogból, ez a kényszeres, ez, ami összeköt minket, az maga a kényszeres megszállottság. És ez azért mindig transformálódik valamivé. Tehát esetemben az írásnak, de valaki elkezd mondjuk sportolni. Vagy érted, tehát hogy mindenki talál magának valami olyan olyan tevékenységet, ami az ő személyiségének a legközelebb áll, hogy az ő maga függését ezt így ebbe bele tudja nyomni. Nálam az írás van, de ez egy építkező övület mégis, tehát nem egy önpusztító, valami tud az lenni különben, tehát amikor olyan témában írok, a legutóbbi darabon nagyon megviselt, mire megírtam, borosztom kívülesettem, és olyan állapotokba kerültem, mint régen, tehát szóval csomó minden visszaköszönt az alkohol és a drogos pultból életérzésbe, meg a kétségbeesés, és ott ezzel rá kellett pihenni. Az, hogy miért a színház, az, hogy azért, mert kaposvári vagyok, és itt egyrészt a családom is nagy színházrajongó volt, és itt a színháznak egy nagy hagyománya volt mindig, én is gyerekkoromtól vittek színházba, 90 óta kerültem a kaposvári színházba, amikor még ez egy legendás nagy társulat, ahol mindenki itt volt, a Jordán Tamástól elkezdve a Molnár Piroskáig, kellékes voltam, és rengeteg darabba játszhattam is. A Molnárcsinak az összes darabjába, az Navelák István, Aser Tamás, tehát hogy imádtam a színházat, mint olyat. Tehát egyrészt, mint néző is nagyon szerettem, másrészt még csinálni is. De nekem nem volt ez, gondolkoztam az íráson, de mivel sürgősen önpusztítani kellett magamat, ez soha nem jutott el a megvalósulásig. Igazából 2000-ben ott hagytam a színházat, hát muszáj volt, mert 5 perc szóval kirúgtak volna, és ő még 8 évig benne volt ebben az őrületben. Van az utolsó 3-4 év az már nagyon durva volt, és még 2 év a tisztaságban, amire eljutottam odáig, hogy hát valamit talán le tudom írni azt, amit gondolok. Egyáltalán, hogy nem mertem állni ennek.
Azt gondolnám, hogy amikor párbeszédekre, helyzetekre bomlik a világra való figyelem, vagy az, ahogyan elemzi a maga és mások helyzetét, függőségét az ember, akkor nagyon zsigeri és kíméletlen dolgokkal szembesül.
Igen, tehát most azért érdekes, hogy meg kell próbálnunk például azért még az addiktuszban, ami a magának a függésnek bennek az alapja volt, ami végül is nem az lett, hanem újakat kellett írni, amit a cukrendezett és öndíjat kapott. Tehát, hogy ott rengeteg fajta karakter jelenik, ami összeköti őket, a karakterek 80%-át az a megszállottság és a ságok, az egyéni vonásai. Ami összekapcsolja őket, az, hogy mindannyian szenvedélybetegek. De közben teljesen más típusok, ezzel minden oda kell figyelni, hogy valahogy megszólaltatni a különböző jellemeket, úgyhogy ezek így összehangolódjanak. Érdekes van, nagyobb is mondtam, hogy az írásban olyan dolgok is előjönnek, tehát a tudatalat olyan dolgokat is kihoz, amit így mondjuk egy párbeszédben nem jön neki, vagy egy terápiába. Én járok anonim gyűlésekre, és ott se tud így kijönni, mert ott megnyilván lehet valaki őszinte lenni, és a karakterek bizony földobnak olyan kérdéseket, ami hogyha nem is én lennék, de valahogy muszáj válaszolnom rájuk, és ha nem tudok válaszolni rá őszintén, akkor inkább rápijenek egyen. Ez fontos, hogy kiussanak egy végkifejletre, vagy adjanak egy választ. Tehát az sem biztos, hogy van válasz ezekre.
A civil közönség, vagy az, aki közelről nem ismeri ezt a típusú élethelyzetet, ami a függés, bármilyen típusú alkohol, drog, gyógyszer függés, általában úgy értelmezi, hogy hát ez egy ilyen személyes hiba, vétek, bűn, legfennebb megengedő esetben sors, amit a tudatos és jó szándékú, becsületes ember el akarhat kerülni, és semmi köze az életéhez. Hogy azért nem ilyen élesek a határok?
Ez egy jó kérdés. Tehát amit máskor is mondtam már, hogy sajnos tele vagyunk csodálatos alkoholista és drogfüggő halott írókkal és művészekkel, akik nem tudtak ebből kijönni. Azt gondolom, hogy én a harmadik szempontból írom ezt az egészet, aki nem vagyok túl ezen a dolgon, minden nap azért benn van az életemben, oda kell figyelnem magamra, de mégis át tudtam kelni egy folyón, és vissza tudok nézni erre az egészre, és így megírni ezt. Azt gondolom, hogy aki eddig ezeket olvasta vagy látta, ez mindenkinek lejött. Tehát azért Ez egy iszonyatos társadalmi probléma, sajnos azt gondolom, hogy a helyzet rosszabb annál, amit mondtál, mert hogy van egy ilyen cinkos elhallgatás ebbe. Tehát amikor például Magyarországon van 800 000 alkoholista, meg 50 000 drogfüggő, és megszámolhatatlan sok, és egyre több gyógyszerfüggő, főleg rengeteg nő gyógyszerfüggő most már Magyarországon. Ebbe pont például az alkoholnál van egy ilyen cinkosság, hogy hát jó, a magyar ember megissza magáit, hát jó, megissza, és szép békésen belehalnak, közben meg tönkre megy az egész család, tehát hogy ilyen, ez egy családi betegség, előrehaladó és önpusztító és környezetromboló. És amikor például megnézek egy ilyen darabot, mondjuk az Addictus, azért valamilyen szinten mindenki magának tud ebben ismerni, vagy egy hozzátartozójára. És hát bizony nem kellemes a szembenézés, de ez az elhallgatás, meg ez a cinkos elsimítás, hogy jó, hát ez mindenki jó pálinka itassa magát, tudod, ezek így. De közben nézd, én azt gondolom, és ez nagyon fontos, hogy az alkoholt nem tartom az ördögtől való valaminek. Az alkohol az egy nagyon jó oldószer, amikor hazamegy valaki, és ezt tudja normálisan kezelni ezt a dolgot, hullafáradtan, egy nehéz hét után, vagy egy nehéz nap után, de sajnos vannak olyan személyiségek, függő személyiségek, akiknek ez így nem megy. Ha én megiszom egyet, akkor meg kell jön a 40-et, aztán meg jön a marihuána, meg jön a gyógyszer, meg ami a kezembe kerül. Mert hogy én meg sajnos így vagyok kalibrálva, és nagyon-nagyon sok ember Magyarországon így van kalibrálva, mert kontrollvesztők országa vagyunk. Nincs kultúránk a táplálkozásban, nincs kultúránk az ivászatban, a szerfogyasztásban. Tehát, hogy ez nagyon veszélyes, és tényleg azt vettem észre, hogy igazából mindenkit ledöbbentett az, amikor saját magát, vagy egy olyan szituációt látott, ami a saját családjában nap mint nap előfordul színpadon.
Mit lehet elmondani? Mi az, amit megértenek, milyen eszközökkel lehet elmondani azt, amit színházon kívül nem?
Meg lehet mutatni azt, hogy ki lehet ebből jönni. Hát meg lehet mutatni azt, hogy nem kell ebbe belehalni, hogy nem kell tönkretenni magamat meg a családomat, mert azt hogy hozzátenni magamat és a családomat én tönkretettem. Tehát, hogy itt olyan durva dolgok voltak, minden a lakásban is beszélek, kommandósok vittek el, tehát, és nagyon sok fájdalmat okoztam, de ki lehet ebből jönni, és valamilyen szinte jóvá lehet tenni ezeket a dolgokat, lehet józanul kreatívnak lenni az életbe, ezek a legfontosabbak, sőt, talán akkor lehet a legkreatívabbnak lenni. Nagyon sok, hát nagyon sokat nem, de ismerek jó néhány művészt, írót, zenészt, akik ugyanebben a terápiában vagy hasonlóban voltak, és igazából akkor kezdett el szárnyalni a művészetük és a magánéletük is, amikor ki tudtak jönni ezekből az őrületekből, amikor a drogok meg ital nélkül tudtak kreatívvá lenni. De nem csak a művészetről van szó, hanem az élet minden területéről. Tehát rendbe lehet hozni minden, nem kell ebbe belehalni, nem muszáj.
Említetted, hogy hát ugye ez a függőség élménye indította el az írást, és a tisztulás vágy ösztönzött, de hogy jöttek témák, és egyre több ügy és motívum jött felszínre, ahogy ezek a szövegek születtek. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi kapcsolódott ehhez, ez a függőség világ hogyan tágult ki, hogyan gazdagodott a következő írásaidban.
Igen, az első darabok azért inkább a fájdalmasabb része volt így a dolgok az életemben. Tehát, ahogy a Moritz írta, hogy jól megírni csak azt lehet, ami fáj, és abban van valami szörnyű igazság. Tehát, hogy ezeket a fájdalmakat, meg ezeket a hadúságokat, meg üdigazolásokat, amikor abban az időben éltem, ezeket bizony le kellett írni, el kellett valahogy engedni ezeket. És viszont ez fokozott egy ilyen nagy megkönnyebbülés, így helyre kerültek a dolgok a lelkembe is. És akkor elkezdtem foglalkozni más témákkal. Tehát amit így, nem tudom, valami megérintett mondjuk egy középkori művésznőbe, és akkor elkezdtem gyerekkoromban is rengeteget olvastam tőle, és akkor írok egy életrajzi drámát a Szofoniszbáról, és akkor megírtam. Rengeteget kellett utána olvasni, tornáztatni az agyamat, hogy valahogy azért ragaszkodni a tényekhez, de mégis, hogy egy irodalmi mű, tehát azért szabadnak is lenni benne valahol, és ezek nagy kihívások voltak nekem, ilyen nagy, vagy egyáltalán az, hogy sok szereplős darabokat írni, működtetni, játék, hogy 8 embernél többet nem nagyon lehet fejbe beszéltetni, de hogy ezeket így elmenni a végsőkig ezekbe, hogy meddig tudom ezt követni. azt vettem észre, hogy egyre jobban nyílnak ki a dolgok. Tehát, hogy, egyre több minden érdekel, és hogy egyre könnyedebben megy ez az egész.
Arra gondoltam, amikor ezt a témát kezdtem feszegetni, hogy hogyan gazdagszik egy függőségből kinéző ember világa, hogy az én mondjuk tisztának mondott fejem, tehát én, aki mentes vagyok ilyen jellegű problémákból, szóval számomra úgy tűnik, hogy ha felismeri az ember a mechanizmusát annak, hogy hogyan működik egy szenvedélybetegség, akkor ráismer arra, hogy nagyon sok minden hasonló módon működik az ember körül. Az agresszió, a kötődés, az érzelmi igények, az emberek közötti kapcsolatok is mind kisebb-nagyobb függőségi játszmák, és hogy hát alkohol és drogmentesen sem biztos, hogy tiszta az ember, vagy tiszta a közösség. Az a közösség, amelyik egyébként ítélkezik, és felelősséget hordoz azok iránt, akik valamilyen szerhez nyúlnak.
Az a félelmetes, hogy amikor kijössz egy ilyen terápiára, hogy én 60 napig voltam benne, és azt vettem észre, hogy körbenéztem, hogy mindenki hazudik a túlélésért, és mindenki ilyen függő játszmákban van, még akkor is, hogyha nem szerhasználó. Ez elég sokkoló volt, elég sokáig tart, amíg leülepedett. Ez vonatkozik bármire, ez tény és való, ezért a függésben a darab, ami belekutatva, lett kinyitva, tehát hogy azért kellett átírnom az egészet, meg újakat írnom hozzá, hogy a cukorbalás mondta, és a Balázsnak igaza volt, hogy ki kell nyitani ezt, mert nem csak alkohol és idézőben csak alkohol, gyógyszerfüggés van, hanem van számítógép függés, van szexfüggés, van millió egyfajta változata van, emberek élnek ebben, és azt gondolják, hogy ők jól vannak, hatalomfüggés sem besülném, nem, főleg a mostani viszonyok miatt, és azt gondolják, hogy ez a normális, pedig különböző kényszeres megszállottságok működtetik az életüket, és ezt így felépülő függőként tény és való sokkal élesebben meg lehet látni helyzetekben, emberekben, hogy ki mi visz előre, milyen őrület visz előre, a pénz visz előre, a hatalom, a rettegés, nagyon sok a félelem az emberekbe. Ezeket lemodellezni, igen, erre nagyon jó mondjuk az írás. Igen.
Eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha, hát ha nem is tennénk kötelezővé, de lehetővé tennénk, hogy nem függő emberek betekintsenek egy-egy ilyen terápiába, amin átmegy egy szenvedélybeteg. Megértenék, hogy ez hogyan zajlik, vagy a saját problémáik, kényszereik kezelése tekintetében kapnának hasonló segítséget. Milyen lenne, ha civilként visszatekinteni arra a terápiás folyamatra, amint te túlestél, milyen? Ha egyáltalán el tudod képzelni ezt a pozíciót.
Igen, nekem a legszebb és a legfájdalmasabb és a legnehezebb dolog volt az életemben az a terápia. Tehát voltak a legnagyobb felismeréseim is, és az igazság, hogy így kívülről bevenni egy ilyen terápia, az nem egy szerencsés dolog, tehát ez egy nagyon borzasztó nehéz, ott magukkal kell foglalkozni a betegeknek, a szenvedélybetegeknek, nem is nagyon lehet bemenni, tehát igazából szigorú menetrend van, de mondjuk én pont ezért írtam ezt a három addikt darabot, ami például az egyik, az addiktus kimondott egy ilyen 12 lépéses terápián játszódik, hogy lehessen egyfajta betekintés ebbe az egész, hogy milyen az egész világ. Hogy emberek vagyunk, nem állatok vagyunk, mert azért, igen, tehát el lehet jutni egy borzasztó állati, sőt, magam részéről egy ilyen növényi szintre is el lehet jutni így a használatba, de hogy közben meg, hogy milyen kinkeselves ebből kijönni, meg visszatalálni az életbe, amiből egy csomó, a legtöbb függő sose volt része. Hát rengetegen születnek olyan család, alkoholista szülők, már több generációra visszamenőleg, tehát nincs is egy rendes családképük, vagy egy normális énképük, nincs hova visszaállítani a rendszert egész egyszerűen. Egy terápiát megcsinálni és kijönni utána, az olyan érzés, mint amikor mint egy tudathasadásos újszülött. Még hazajöttem Kaposvárra, és nem ismertem rá a városra, meg az emberekre, meg nem tudtam beszélni senkivel, mert olyan volt, mint még egyszer megszületni. És ezt is megpróbáltam megírni egy másik darabban.
Biztos, hogy a függő vagy a szenvedélybetegek karaktereit illetően beható ismereteid vannak, és ezek nagyon sokfélék lehetnek, ezt így civilként is így érzem én. A segítők, azok, akik ilyenkor társként ott lehetnek, vagy bármilyen értelemben segíthetik a gyógyulást, ők hányféle karakterek, ők kicsodák, vagy kik lehetnek azok?
Hát a segítőtek a nagy része az maga is felépülő szenvedélybeteg, így elvégezt utána egy ilyen hazitoló konzultáns szakot el lehet végezni, és akkor ők függőkkel foglalkoznak. Nek hát van, akik hivatásszerűen addiktológus pszichiáterek, nekem is egy doktornő volt a segítőm. Nagyon érdekes ez az egész. Hát ugyanolyan szenvedélybetegek, mint mondjuk én vagyok, csak sokkal, egyrészt jobban benne vannak a program, önben a rálátásuk, és azért a 12 éves programnak az alapja az, hogy az egyik függő segítsen a másiknak. Mert mi egyrészt jobban tudunk azonosulni a másiknak a problémájával, és mi nem adunk tanácsot, mert azt kimondottan nem ajánlott, hanem ajánlások vannak. Én 7 éve tiszta vagyok, de én pontosan tudom, milyen egy napos tisztának lenni, vagy egy hetesnek, vagy egy 30 naposnak. És amikor ezek nagyon kétségbe esett állapotok az elején, nagyon nehéz, az első egy év azonban van, nagyon nehéz, de megéri megcsinálni, hogy itt mindenki segítője, azt gondolom.
Arra gondoltam, hogy ha most hallgat minket valaki, akinek a hozzátartozója érintett, és segíteni szeretne, vagy szeretne valamilyen módon hasznossá válni, úgyhogy közben nagyon sok problémától terhelt, nagyon sok félelemmel küzd maga is, akkor hogyan erősítheti, mire figyelhet, hogyan irányíthatja azt, hogy ő társa lehet valakinek a nagyon nagy bajban?
Hát először is ki kell jönni ebből valahogy. Tehát az a kezdet, az, hogy én az első lépés, hogy beismerem, hogy tehetetlen vagyok az alkoholval szemben, és az életem irányíthatatlannál vált, vagy a droggal szemben, és elmegyek egy terápiába, vagy segítséget kérek egy gyűlésbe. Például az anonim alkoholisták, vagy az anonim narkotikus anonimus, ami van most már Magyarországon minden nagyobb városban lassan. Az anonim alkoholisták mindenhol van szinte, már az NA is szinte mindenhol van. Az Alanon az az alkoholista hozzátartozóinak a csoportja, oda is el lehet menni.
Tehát lehet tanulni, lehet készülni erre a helyzetre, és vannak megoldások. Az egyik megoldás az, hogy az ember elmegy színházba, és átéli azt, amit ott átélhet. A te darabjaidat független társulatok, független alkotók vették eddig a szárnyuk alá, illetve ők figyelnek rá. Hogy látod a jövőjét ezeknek a produkcióknak? Nagyon remélem, hogy Erdélyben is találkozhat majd vele a néző.
Sok, most hirtelen sok megkeresés lett, illetve már időóta intéződtek. Például a Lipotmező lovagját is egy független társulat karolta föl, meg volt a színész válogató, a zene is meg van, a kis Tibet, a darab az meg volt, az első darabon volt. De minden jól, mert januárba kezdenek, de például nem csak ilyen témába érdeklődők, vannak, a Julányiba is elvileg lesz egy darab, most pályázni kell rá majd tavasszal. Elég sokan érdeklődnek, és nem csak a függő témájuk alap miatt, hanem mondjuk a Lázár Kati, az a Szibilla ébredés, az is egy ilyen spirituális darab, amit szeretne megcsinálni. Sokan érdeklődnek, hát most eléggé beszűkült itt a tér, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz.
Na, de hát itt pezseg az alternatív színházi mozgalom, és nagyon remélem, hogy tagjai is hallgatták ezt a mai adást, és azt is remélem, hogy sok szempontból felkeltettük hallgatóink érzékenységét, érdeklődését. Szűcs Zoltánnal beszélgettünk az elmúlt 20 percben. Mit kívánhatnék? Láthassuk itt, hallhassuk itt, és tapsolhassunk itthon is önnek. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm!